Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrajnai háború megállítását és a béketárgyalások elindítását sürgette 14. Leó pápa. A Szentatya közelségét fejezte ki az ukrán népnek az utóbbi időszak újabb, súlyos háborús támadásai miatt, melyeknek célpontjai polgári és infrastruktúrális létesítmények voltak. A pápa tűzszünetet, a humanitárius jog betartását és a túszok szabadon engedését kérte a gázai övezetben is. A Szentpéter téren tartott általános audiencián, amelyen ezúttal egri zarándokok is részt vettek Kósede lajosvárosi plébános vezetésével. Megválasztása óta ez volt 14. Leó második általános audienciája a Szentpéter téren. Izrael Magyarország barátja és stratégiai szövetségese, ennek megfelelően a zsidó állam a jövőben is számíthat hazánkra a nemzetközi porondon, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben, miután izraeli kollégájával Gideon Szárral találkozott. Szijjártó Péter arról beszélt, a terrorfenyegetettség egyre súlyosabb kihívás világszerte, valamint a lehető leghatározottabban elítéljük a Hamászt. A magyar tárcavezető a Knesset elnökével is beszélt, és arról számolt be, Amir Ohana is úgy vélekedett, hogy jó befektetés Magyarország jövőjébe és biztonságába, az a napi 1 millió eurós pénzbírság, amelyet a kormánynak azért kell fizetnie, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat. Magyarország egy békés és biztonságos hely, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, összegzett. Orbán Viktor telefonon egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével a Parajdon kialakult drámai helyzetről. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, biztosította Kelemen Hunort arról, hogy a magyar kormány minden anyagi és gyakorlati segítséget megad a károk felméréséhez és a helyreállításhoz. Mint ismert, a heves esőzések miatt a Sóbányát elöntötte a víz, az egész térség turizmusa veszélybe került. A kormány 4 milliárd 700 millió forintot különített el idén a várható aszályhelyzet kapcsán a tározók és csatornák feltöltésére, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, az elmúlt hetek időjárása kapcsán pillanatnyilag ugyan kisebbnek látszik a probléma, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismert, hogy az ország több régiója különösen veszélyeztetett. Ezért rendelt el a kormány korábban aszályügyi veszélyhelyzetet és jött létre egy aszállyal foglalkozó kormánybizottság. A tározókat a lehető legtöbb vízzel feltöltik, és pénzügyi források is rendelkezésre állnak. Augusztus 31-ig meghosszabbítja az élelmiszerek esetén az ár is csökkentést a kormány, jelentette be a tárcvezető. Gulyás Gergely azt mondta, az intézkedés jó eszköz, ezért vezették be, először az élelmiszereknél, majd a háztartási cikkeknél, a nyáron utóbbi is marad. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a banki csalások, hívta fel a figyelmet a miniszter. Az SMS alapú és az online csalások több mint 80%-a mögött ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak. Az ukrán mafia egyre profibb eszközökkel próbálja meg a betétesek pénzét kicsalni, hangzott el. A kormányinfón szó volt arról is, hogy az orosz energiahordozókra belengetett 500%-os vámok nem érintenek minket, a kormány pedig nem tart attól, hogy egy héten belül két hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról. Elhangzott az is, a kabinet döntött arról, hogy az 1000 fő feletti településeken még idén kell telepíteni bankautomatákat, jövő év végéig pedig az 500 főnél nagyobb településeken is lennie kell ilyennek. Orbán Viktor hivatalában fogadta Irakli Kobakidze georgiai miniszterelnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Áttekintették a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak aktuális helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, valamint előkészítették a júniusban Magyarországon esedékes magyar-georgiai kormányzati csúcs találkozót. Irakli Kobakidze is beszédet mond a kétnapos Budapesten mostantól zajló CPEC Hungary rendezvényen. A cseh kormány szerint Kína a felelős a prágai külügyminisztérium egyik kommunikációs hálózat elleni kibertámadásokért, közölte a cseh külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Jan Lipavsky ezért hivatalába kérette Kína prágai nagykövetét. Az Európai Unió, valamint a NATO is elítélte a Csehország elleni akciót. Az orosz elnök ukrajnai háborút lezáró feltételei között szerepel, hogy a nyugati vezetők írásban kötelezzék el magukat a NATO keleti bővítésének leállítására és az Oroszországgal szembeni szankciók egy részének feloldására, írta meg orosz források alapján a Reuters. A hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin nem tett le arról, hogy az annektált ukrajnai régiókat az országához csatolják. Végül az időjárásról. Sokfelé lehet zápor, zivatar, majd a délelőtti derültebb idő után ismét eleredhet, néhol akár tartósabb eső is hullhat, a szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Birincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. Hamarosan Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunkban ma Alexander Dumas, a Három testőr című regényének hetedik részét hallgathatják meg Varga Tamás előadásában. Ezt követően Kapcsolj rá című műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban ma Ticsi Rita intézményvezető hivatásáról és a kézműves csokoládé készítésről mesél. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Nyári Krisztián íróval, irodalomtörténésszel, kommunikációs szakemberrel Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján előbb a mesék erejéről Boldizsár Ildikó meseterapeutát hallják, majd Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér beszélget a Paternoster jezsuita podcast adásában. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben elsőként egy könyvbemutatóról számolunk be, majd az Ecsédi Motorost múltúra látogatunk el. Ezt követő Elélek Szava című műsorunkban Kormos Csaba atya emelkedését hallják. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterni Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Lorettói litániáról emelkedik. Kedves hallgatóink, ezek esti műsorai. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Alexander Dumas a Három testőr című regényének hetedik részét hallgathatják meg Varga Tamás előadásában.
Alexandre Dumas, a Három testőr.
Trévi úr mindig igen jó társaságban ebédelt, de vendégei közt senki nem szerette a bíborost. Képzelhető, hogy étkezés közben semmi egyébről nem volt szó, mint ő eminenciája gárdistájnak két legutóbbi vereségéről. Persze D'Artagnan volt a naphőse, csak úgy záporoztak rá a szerencse kívánatok, és Athos, Porthos és Aramis készséggel lemondott az őket megillető részről. Nem csak szimboraságból, hanem azért is, mert bőven volt már részük az ilyesmiben, gondolták, most D'Artagnanra kerülhet a sor. 6 óra körül Trévi úr bejelentette, hogy a Louvre-ba kell indulnia. A reggelre tervezett királyi kihallgatás ideje rég lejárt, ezért nem is a hátsó lépcsőnél kért bebocsátást, hanem 4 fiatal barátjával együtt a várócsarnokba ment. Ő felsége még nem tért vissza a vadászatról. Ifjú barátaink alig vártak fél órát az udvaroncok sokadalmába keveredve, amikor feltárult mindkét ajtó, és a királyt jelentették. A bejelentés hallatára D'Artagnan úgy érezte, megáll a szívverése. A most következő pillanat valószínűleg eldönti egész pályafutását. Szemét aggódva függesztette az ajtóra. Várta a királyt. 13. Lajos lépett belsőnek. Borlepte vadászruhát, hatalmas csizmát viselt, kezében lovagló ostora. D'Artagnan egyetlen szempillantással felmérte, hogy a király zivataros kedvében van. Bármennyire szemet szúrt is mindenkinek ő felség a hangulata, az udvaroncok felsorakoztak előtte. A király előszobáiban az is többet ér, ha dühösen lát valakit az uralkodó, mintha egyáltalán nem látja. A három testőr sem tétovázott és előre lépett, D'Artagnan viszont meghúzódott mögöttük. A király azonban, jól lehet személyesen ismerte Athos, Porthost és Aramist, elvonult előttük, tekintetre sem méltatta őket. Egy szót sem szólt, mintha sosem látta volna a három cimborát. Amikor a szeme egy pillanatra megakadt Révi úron, az oly szilárdan állt a pillantását, hogy a király fordította el tekintetét. Ezután ő felsége dohogva vonult be lakosztályába. Rosszul állunk, szólt Athos mosolyogva. Ezúttal nem fognak bennünket pajzsra emelni. Várjanak rám 10 percig, mondta Trévi úr. S ha 10 perc múlva nem jövök vissza, menjenek a palotámba. Tovább várni nem érdemes. A négy fiatalember várt 10 percet, 15 percet, 20 percet. Trévi úr csak nem jött. Eltávoztak és izgatottan várták, mi lesz. Trévi úr merészen belépett a király dolgozószobájába, és látta, hogy ő felsége igen harapós kedvében üldögél egy karosszékben, és lovagló ostora nyelével csizmáját verdesi. De ez egy csöppet sem zavarta, rendületlenül megkérdezte, hogy szolgál az egészsége. Rosszul, uram, rosszul, felelt a király. Unatkozom. Igen, az unalom volt 13. Lajos leggyötrelmesebb betegsége. A király nem egyszer karonfogta valamelyik udvaroncát, behúzta egy ablakmélyedésbe, és így szólt hozzá. Hogy is hívják, úr? Unatkozzon velem. Hogyan? Felséged unatkozik? Szólt Trévi úr. Hát a vadászat már az sem mulattatja a régi kedve szórakozása. Szép kis szórakozás, uram. Szavamra már semmi sem a régi, nem is tudom, mi a baj. Vagy a vad nem hagy csapást, vagy a falka veszti el a szivatot. Javában űzünk egy 7 éve szarvast, 6 órán át szorongatjuk, s amikor éppen puska végre kapnánk, amikor Saint-Simon szájához emeli a kürtöt, hogy megfújja a hallalit, püff, a kutyák nyomot tévesztenek, s egy 2 éves dámvad után iramodnak. A solymászattól már lemondtam, meglátja nem sokára a falka vadászattal is felhagyok. Szerencsétlen egy király vagyok, Trévi uram. Egyetlen solymon maradt csak, és tegnap előtt az is elpusztult. Csak ugyan megértem felséget kétségbe esését, nagy csapás az ilyesmi, de ha nem tévedek, maradt még felséged madarászainál sólyom, vércse és karmaj bőviben. De ki fogja őket betanítani? Sólymászaim elhagytak, rajtam kívül már senki sem ért a vadászat művészetéhez. Magammal viszem a sírba, azután már csak léppel, csapdával, kerepcével vadásznak. Ha volna még időm tanítványokat nevelni. De nem. Nyakamon van a bíboros úr, percnyi pihenőt nem ad, Spanyolországgal, Ausztriával, Angliával tömi a fejem. A bíborosról jut eszembe, Trévi úr, panaszom van magára. Trévi úr előre tudta, hogy a király ide fog kiukadni. Régóta ismeri az uralkodót, tudta, hogy egy-egy ilyen panaszkodás csupán bevezetés. Ezzel rázza fel, bátorítja saját magát, most érkezett el igazi mondani valójához. Mit követtem el, hogy sajnálatos módon magamra mondtam felséget bírálatát, kérdezte Trévi úr, s úgy tett, mint aki mélységesen csodálkozik. Hát így látja el, uraságod, a feladatát, folytatta a király, és nem felelt egyenesen Trévi úr kérdésére. Azért neveztem ki testőreim kapitányává, hogy az én testőreim embert öljenek, egy egész utcasort fejtetőre állítsanak, és kis hián felgyújtsák Párizst, miközben kapitányuk egy mukkot sem szól az egészről? De remélem, folytatta a király, remélem, hogy elkéstem a panasszal, s a bűnösök azóta börtönben vannak, és testőrkapitányom azt készül jelenteni, hogy megbüntette a vétkeseket. Éppen ellenkezőleg, felség, válaszolta nyugodtan Trévi úr, én szeretném ezt kérni felségettől. Miért tőlem, és kit büntessek meg én? Kiáltott fel a király. A rágalmazókat, felelte Trévi úr. Ez aztán meglepetés, folytatta a király. Tagadja talán, hogy Athos, Porthos és Aramis, ez a három ördög, és vélük az a híres Béarni fiatalúr, mint a veszett kutyák megrohanták szegény Bernazut, és úgy helyben hagyták, hogy e pillanatban már búcsúzik az árnyékvilágtól. Tagadja talán, hogy ezek után megostromolták, és fel akarták gyújtani Létrém új hercegpalotáját? Nem mondom, háború idején nem volna érte nagy kár, ő is hugenották fészke, de békeidőben nem a legpéldásabb az ilyen rendzavarás. Beszéljen, remélem nem tagadja. Kitől hallotta felséged ezt a bájas történetet? Kérdezte nyugodtan Trévi úr. Kitől hallottam, uram? Hát ki mástól, mint attól, aki virraszt, amikor alszom, dolgozik, amikor szórakozom, csak itthon és külföldön, Franciaországban és Európában mindent egymaga irányít. Úgy vélem, felséged az Istenről beszél, mondta Trévi úr. Tudomásom szerint csupán az Isten hát ennyivel felséged fölött. Nem, uram, arról beszélek, aki az állam támasza, egyetlen hűszolgám, egyetlen barátom, a bíboros úrról. A bíboros úr nem azt mondhatja a felség. Hogy értsem ezt, uram? Úgy, hogy csupán a pápa tévedhetetlen, s a tévedhetetlenségben nem osztoznak a bíborosok. Vagyis a bíboros félrevezet és megcsal engem. Tehát vádolja ő eminenciáját. Vaja csak benyíltan, hogy ezzel vádolja. Nem, felség, csak azt mondom, hogy ő is téved. Azt mondom, hogy helytelenül tájékoztatták. Azt mondom, hogy elhamarkodva emelt vádat felséget testőreire, mert igazságtalan velük szemben, és értesüléseit nem tiszta forrásból meríti. A vád magától Látrém új hercegtől származik. Hát erre mit felel? Azt felelném, felséged, hogy túlságosan érdekelt a dologban. Ezért nem lehet pártatlan tanú. Én azonban jellemes úri embernek ismerem a herceget, és nem, hogy ezzel vádolnám, hanem habozás nélkül kezébe teszem a sorsom, csupán egyetlen feltételt szabok. És pedig? Személy szerint felséged idézi be, személyesen négy szem közt, tanúk nélkül hallgatja ki, én pedig mihelyt a herceg eltávozott, tüstént viszont láthatom felségedet. Rendben van, mondta a király. Szóval minden tekintetben elfogadja Látrém új úr vallomását? Elfogadom, felség. Ítéletét is? Habozás nélkül. Kártérítési követeléseit is? Természetesen. Láss ezt, nyáj! Kiáltott a király. Láss ezt, nyáj! 13. Lajos szobahinasa és meghitt bizalmasa, aki mindig az ajtónál állt, belépett. Láss ezt, nyáj! Szólt a király. Nyomban keressék fel Látrém új urat. Ma este beszédem van vele. Felséged szavát adja, hogy Látrém új úr között is köztem senkit sem fogad? Senkit, de nem esi szavamra. Így hát, felség, a holnapi viszontlátásra. Viszontlátásra, uram. Hány órára parancsolja felséged? Amikor akarja. De ha túl korán jövök, félek, felébresztem felségedet. Felébreszt engem? Hát alszom én. Én már nem alszom, uram, csupán álmodom olykor. Jöjjön hát olyan korán, amikor csak akar, mondjuk 7 órakor, de jaj, ha bűnösek a testőreim. Ha a bűnösek a testőreim, felség, a bűnösöket felséget kezére adom, bánjon velük tetszése szerint. Ha ennél többet kívánna felséged, szóljon, készségesen engedelmeskedem. Nem, uram, elég, nem hiába hívnak, igazságos Lajosnak, tehát a holnapi viszontlátásra. Isten óvja addig is felségedet. király rossz alvó volt, Trévi úr azonban még nála is rosszabbul aludt. Még az este üzent három testőrének és szimborájuknak, hogy reggel 6:30 jelentkezzenek. Magával vitte mindnyájukat, semmit nem mondott, semmit nem ígért, nem is titkolta, hogy egy hajszálon függ, megtartják-e, vagy elvesztik a királyó indulatát. A hátsó lépcső feljáratánál elköszönt tőlük. Ha a király még mindig haragszik, eltávozhattak, senki sem látta érkezésüket. Ha a király szóba állt velük, akkor csupán ki kell szólni értük. Amikor Trévi úr belépett a király külön városszobájába, Lásesztály közölte vele, hogy tegnap este nem találták otthon Látrémúj herceget, aki oly későn tért haza, hogy már nem jelenhetett meg a Louvre-ban, csak az imént lépett be a királyhoz, és jelenleg is nála tartózkodik. Trévi úr igen örült a fordulatnak. Így módon bizonyosra vehette, hogy semmiféle idegen befolyás nem érheti ő felségét, Látrémúj úr vallomása és az ő megjelenése között. Valóban 10 percbe is alig telt, feltárult a király dolgozószobája, kilépett Látrémúj herceg, oda sietett a testőrkapitányhoz, és így szólt. Trévi úr, ő felsége hivatott, hogy megtudja, hogyan zajlottak le palotámban a tegnap reggeli események. Elmondtam az igazságot, elmondtam, hogy embereim hibásak, és ezért készségesen megkövetem uraságodat. Ha már összetalálkoztunk, kérem bocsásson meg, és számítson mindig barátai közé. Herceg úr, mondta Trévi, oly szilárd bizalommal építettem kegyelmet tiszta jellemére, hogy úgy éreztem, jobb védelmezőm nem is lehetne ő felsége előtt. Amint látom, nem tévedtem. Köszönöm, hercegem, hogy még van olyan ember Franciaországban, akire tévedés nélkül ráillik az, amit elmondhattam kegyedről. Úgy van, szólt közben a király, mert a két ajtók között végig hallgatta a két úr kölcsönös bókjait. De azt is mondja meg a hercegnek, Trévi, ha már ilyen barátkozó, hogy magam is szeretném, ha barátja lehetnék, ám sajnos engem elhanyagol. Kis hián 3 esztendeje színét sem láttam, és csupán akkor jön, amikor hivatom. Mondja el neki mindezt nevemben. A király ilyesmit nem mondhat el személyesen. Köszönöm, felség, köszönöm, felelt a herceg. Ám kérem felségedet, de Trévi úr igazán ne vegye magára, higgy el, hogy nem azok leghűbb alattvalói, akik reggeltől estig szem előtt forgolódnak. Úgy szóval meghallotta, amit mondtam, annál jobb, herceg, annál jobb, szólt a király, és egész a küszöbig jött előre. Csak egyedül Trévi, hol vannak a testőrei? Megmondtam tegnap előtt, hogy hozza el őket, miért nincsenek itt? Lent várakoznak, felség, engedelmével Lásesztály majd felhívja őket. Igen, jöjjenek azonnal, mindjárt 8 óra van, 9-re várok valakit. Isten áldja, herceg úr, és ne sokat kéresse magát. Jöjjön, Trévi. A herceg meghajolt és távozott. Amint kitárta az ajtót, már meg is jelent fenn a lépcsőn, a 3 testőr és D'Artagnan. Lásesztály vezette őket. Jöjjenek, csak jöjjenek, vitéz urak, szólt a király. Hadd mosom meg a fejüket. A testőrök bókoltak és közelebb léptek. D'Artagnan mögöttük lépkedett. A 4 eleven ördög, folytatta a király. A bíboros 7 gárdistáját tették harcképtelenné 2 nap alatt. De uraim, ez több a soknál. Ha így folytatják, ő eminenciája arra kényszerül, hogy 3 hét múlva egészen új testőrszázadot toborozzon. Én meg, hogy teljes szigorában alkalmazom a törvényt. Mert mondjuk egy ember nem a világ. De 7-et 2 nap alatt, ismétlem, ez sok, és a sok a jóból is megárt. Amint látja felséget, szánják bánják bűnüket, és megtörve esetezik bocsánatát. Szólt a király, bánat és bocsánat, nem valami bizalom gerjesztő az álszent ábrázatuk. Főleg ott hátul az a gászkonyi képű, jöjjön csak ide, uram! D'Artagnan kitalálta, hogy neki szól a bók. Igyekezett minél savanyúbb képet vágni, és előre lépett. Éha! Hogy mondhatta Trévi úr, hogy gászkonyi barátunk fiatal ember? Gyerek ez, uram, igazi gyerek! És ő szabta ki olyan szépen zsiszegot? Meg Bennazsut 2 mestervágással. Ez igen. Arról nem is beszélve, szólt Athos, hogyha engem ki nem szabadít Bikára karmaiból, a jelen pillanatban minden bizonnyal nem volnék abban a megtisztelő helyzetben, hogy felségednek hódolatomat jelentsem. De hisz akkor ez a Beáni talán személyesen az ördög unokája, Trévi úr. Hely a rézangyalát, mondta volna boldogult királyatyám. Csak hogy ebben a szakmában tömérdek ujjas szakad és kart törik, pedig ugye a gaszkonyak ma is szegények. Felség, meg kell mondanom, hogy a mai napig sem találtak aranyat hegyeikben. Jól lehet, Isten csodát tehetne velik jutalmul, hogy oly hű támaszai voltak felséged atya urának. Vagyis, Trévi, ezek szerint a királyságot magam is a gaszkonyaknak köszönhetem, ha már egyszer az apám fia vagyok. Nos, helyes, nincs is miért tagadnom. Láss ezt, náj, menjen, forgassa ki minden zsebem. Talán csak összeszed 40 aranyat. Ha sikerült, hozza ide. Most pedig, fiatalember, igaz lelkére mondja el, hogy történtek a dolgok. D'Artagnan apróra elmondta előző napi kalandját. Örömében, hogy ő felségét színről színre láthatja, aludni sem tudott, és ezért 3 órával a kihallgatás előtt megjelent barátainál. Elmondta, hogyan mentek együtt a labdaházba, és hogyan kötött bele gúnyos szavakkal Bernázsú, amikor látta, hogy nem szeretné, ha a labda arcon találná. Elmondta, hogyan került ez majdnem életébe a sértegetőnek, és palotájba lét Rémúj úrnak, aki úgy csöppent az egészbe, mint Pilátus a krédóba. Úgy van, szólt halkan a király. Pontosan így mondta el a herceg is. Szegény bíboros, 7 embere 2 nap alatt, s hogy szerette mindegyiket. Most már azonban elég, urak, értsék meg, elég. A Férú utcai támadásét kamatostól fizettek. Érjék be ennyivel. Ha felséget beéri, mondta Trévi, mi beérjük. Akkor rendben van, fejezte be a király, miközben egy marok aranyat vett át Lachesnek kezéből, és D'Artagnan markába nyomta. Íme a bizonyíték, hogy beérem az eddigiekkel. Napjaink kényes felfogása a büszkeségről ekkoriban még nem volt divat. Ha valamelyik nemes pénzt kapott a királytól, átvette és cseppet sem tartotta megalázónak. A tulajdon puszta kezével veszi át. D'Artagnan is minden teketória nélkül zsebre vágta 40 aranyat, sőt még hálás köszönetet is mondott a királynak. Most pedig, szólt a király, és a fali órára tekintett, éppen 9:30. Kérem, távozzanak. Mint mondottam, 9-re várok valakit. Köszönöm buzgalmukat, urak, ugye számíthatok rá. Darabokra vágatjuk magunkat felségedért, kiáltotta egy emberként a 4 cimbora. Nagyon köszönöm, de jobb, ha egészbe maradnak, több hasznukat veszem. Trévi, tette hozzá halkan a király, miközben a testőrök távoztak. A testőrségben most nincs szabad hely, és különben is úgy szól a határozat, hogy senkit nem veszünk fel, amíg le nem szolgálja újonc idejét. Ezért addig is helyezze el a fiatal embert sógorának, Désiszárt úrnak gárdistái között. Istenemre, Trévi, előre örülök, milyen csúnya képet vág majd a bíboros. Megpukkad dühében, de ennyit sem érdekel, mellettem van az igazság. Azzal a király búcsút intett Révinek, aki eltávozott, és csak hamar utolérte a testőröket. Éppen a 40 aranyon osztozkodtak D'Artagnannal. A bíboros pedig, amint ő felsége előre látta, kis hiány valóban megpukkadt dühében, sőt egy hétig mellőzte az esti kártyacsatát is a királlyal. De a király csak annál szívélyesebben bánt vele, s valahányszor látta, soha el nem mulasztotta megkérdezni fölöttébb nyájasan. Nos, bíboros úr, hogy van kedves barátja, a szegény Bernázsú, és hogy van az a szegény Zsüsszák úr?
Alexander Dumas a Három testőr című regényének 7. részét Varga Tamás olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk! kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a pákány, nem fog a csákány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. Velem elpuha szélkegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél így benned él.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bocsájtó.